hol nem ítéli el őket, hanem egy ilyen befejezetlenné, tehát befejezetlenként zárja le az egészet. Én erre azt mondanám.
Kedves hallgatóink! Mai adásunkban Gárdonyi Géza, az Öreg tekintetes című művéről, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Az élet titka abban rejlik, hogy Jézusra hallgatunk. Fogd az evangéliumot, olvasd el, és figyelj arra, mit mond Jézus a szívednek. Mert az örök élet igéi nála vannak, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Pusztinán is tarthatnak rendszeresen magyar szentmisét a moldvai csángók, miután Josif Paulet jászvásári római katolikus püspök jóváhagyta, hogy akár heti rendszerességgel magyar szentmisét celebráljanak a moldvai településen, közölte a Krónika erdélyi portálnak nyilatkozva Nyisztor Tinka néprajzkutató. A római katolikus vallású moldvai csángók eddig csak Bákó megye székhelyén, Bákóban gyűlhettek össze rendszeresen, havi egy alkalommal magyar nyelvű szentmisére. Pusztina az első csángók lakta moldvai falu, ahol engedélyezik számukra a rendszeres magyar nyelvű szentmisét. A moldvai magyar nyelvű szentmiség bevezetéséért évtizedek óta küzdő pusztinai Szent István Egyesület elnöke elmondta. Az egyesület tagjai július 23-án voltak püspöki kihallgatáson, Jászvásáron, és kérésük meghallgatásra talált. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára szerint Balmazújváros polgármesterén múlik, hogy kapnak-e fizetést a település önkormányzati dolgozói. Latorcai Csaba Budapesten, miután átvette Hegedűs Péter polgármester petícióját, azt mondta, a minisztérium áttekinti a dokumentumban foglaltakat és segíteni kíván a probléma megoldásában. Az ügy előzménye, hogy az önkormányzat a jogszabályban meghatározott március 15-i határidőig nem fogadta el az idei költségvetést, valamint a tavalyi zárszámadás sem a kormányhivatal törvényességi felhívása ellenére. A törvénysértés miatt eljárás indult a kúrián, amely még nem döntött az ügyben. Az államtitkár azt mondta, amíg a kúria nem dönt, addig felfüggesztették a város finanszírozását. Erdészeti szakértői hálózat létrehozásával bővítette idén az erdőgazdálkodás terén nyújtott szolgáltatását a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Hívta fel a figyelmet a köztestület a táviratirodának küldött közleményében. Kiemelték, a felkészült, naprakész tudású erdészeti szakértők személyes tanácsadás keretében viszik el az információt a gazdákhoz. Ezáltal csökkenthetik a hatóságok és a szakszemélyzet leterheltségét. Hozzájárulhatnak a rendezetlen gazdálkodási viszonyú magánerdőterületek felszámolásához és az ágazat versenyképességéhez. A tájékoztatás szerint az erdészeti szakértők kiegészítik, és a korábbiakhoz képest komplexebbé teszik a kamara, illetve a falugazdászok által az agráriumban nyújtott szolgáltatások körét. Elsősorban az erdőtulajdonosoknak és az erdőgazdálkodóknak nyújtanak ingyenes tájékoztatást, tanácsadást, de emellett az erdészeti szakirányítók és szaktanácsadók munkáját is segítik, valamint az ágazaton kívülről érkező megkereséseket is fogadják. A Napenergia Plus programban már a megemelt keretösszegből kapnak támogatást a sikeresen pályázó családok. Az Energiaügyi Minisztérium a múlt hónapban 30 milliárd forinttal emelte meg a népszerű program keretösszegét. A legújabb támogatói döntésekkel az odaítélt forrásmennyiség felülmúlta az eredetileg 75,8 milliárd forintos keretet. A kormány mostanáig így több mint 19 ezer családtól vállalta át költségeik kétharmadát, összesen mintegy 79 milliárd forint értékben. A Napenergia Plus program a keretemelés jóvoltából a korábban kalkulált 15 ezerrel szemben akár több mint 25 ezer háztartás áramszámláit csökkentheti, közölte az Energiaügyi Minisztérium a távirat irodával. A közleményben azt írták, a jövő a zöld energiájé. Magyarország élenjáró szerepre tör a termelésében és a tárolásában az otthonokban, az ipartelepeken és a gépjárművekben is. A napenergia hazai aránya az áramtermelésben tavaly a világon a harmadik, Európában pedig a második legmagasabb volt. Az időjárás függő megújulók hatékonyabb, rugalmasabb hasznosításában a legfontosabb eszköz az energiatárolás elterjesztése. Végül az időjárásról. A gomoly felhők összeesését követően nagyrészt derült vagy fátyol felhős, száraz idő várható, jobbára gyenge vagy mérsékelt légmozgás mellett. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 16 fok között várható, de a vízpartokon ennél enyhébb, míg a hidegre hajlamos területeken hűvösebb lehet a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 27 és 33 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes két éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő két éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.ekkegyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papildikó vagyok. Ez alkalommal Lóci Tamás atya, az EGRI érseki papnevelő intézet spirituálisa a vendégünk, témánk pedig a hivatás ébresztés, hivatás tisztázó lelki gyakorlat. Tartsanak velünk!
Mielőtt ugrunk egy nagyon nagyot, hogy 27 év után, most 2024 augusztusában hogyan épül föl ez a három nap, idézzük már fel azt, hogy annak idején, amikor te találkoztál ezzel a hivatástisztázó lelki gyakorlattal, akkor ez hogyan épült föl, milyen környezetbe csöppent bele akkor egy fiatalember?
Bár alapvetően hasonló a felépítése ezeknek a lelki gyakorlatoknak a mai napon is, a idén is, mint régebben volt, azért van egyfajta olyan hullámzás a történelmi korszakokban, az évtizedek alatt, hogy nagyobb vagy kisebb körhöz jut el ez a hír, és fogadják el ezt a meghívást. Emlékszem, voltak olyan időszakok, amikor kicsit tágabban értelmezték az atyák ezt a fajta feldobott labdát, és hát olyan fiatalok is megjelentek a szemlélem életében, akik nem feltétlenül gondolták komolyan a papi hivatásnak a gondolatát, és egy kicsit így felhígult ez a fajta lelkgyakorlat. Aztán olyan időszak is volt, amikor meg nagyon-nagyon kevesen jelentek meg ezen a rendezvényen, és úgy éreztük mindannyian, hogy talán a Jóisten ennél több embert megszólít, mint akihez mi el tudunk érni, mint akit meg tudunk szólítani. Próbáljuk azt az egészséges egyensúlyt tartani ennek a programnak a hirdetésénél, hogy az elsődleges szűrő az nyilvánvalóan a helyi plébános mindig. Aki az egyházközségben egy olyan rálátással rendelkezik a családokra, a minisztránsokra, a fiatalokra, hogy ő a maga tapasztalatával, saját hivatás történetével talán hamarabb meglátja, észreveszi, belelátja egy fiatalban azt, hogy a Jóisten őt esetleg erre hívja. Persze az is megtörténik, hogy egy fiatal maga jelentkezik erre a rendezvényre, ilyenkor természetesen összekapcsoljuk őt a saját plébánosával, hiszen mindig fontosnak tartja a személyem azt, hogy ha valaki érdeklődik egy lelki program iránt, arról a helyi plébános tudjon. Nyilván azért tudja ezt segíteni, támogatni, ha esetleg hamarabb tűnt fel ez mondjuk egy más településen lévő egyházi iskola jóvoltából, akkor ezt ő is fel tudja karolni, és a jövőben tudja segíteni.
Örülök, hogy megemlítetted ezt, hiszen én számtalan gyönyörű hivatás történetről hallok, és beszélgetek azokkal a szentelés előtt, vagy már szentelés után közvetlenül álló fiatal emberekkel, akiknek azért elég kalandos is néha az útja, és nem feltétlenül egy nagyon komoly hívő családi háttérből kerülnek be a szemináriumba, hanem valami teljesen más útról, és akár az ő hivatásuk segíti oda a saját szüleiket, hogy esetleg áttérnek egy másik vallásról katolikus hitre, vagy akár közelebb kerülnek a Jóistenhez.
Nagyon érdekes ez a dolog, amit ezzel felvetettél, mert azzal, amit szoktunk általában szomorúan megjegyezni, hogy az a régi társadalmi struktúra, az a hagyományosan vallásos modell, ami még támogatta, ugye például a papi szerzetesi hivatásokat, az jaj, de kár hol van. Én azért megemlíteném azt is, hogy ennek annyi fajta előnye van, hogy az a nyomás viszont eltűnt, ami régen talán olyanok életében is megnyilvánult, akiknek nem volt hivatása, csak a környezet, a család, a gazdasági helyzet azt indokolta, hogy neked el kell menni papnak, mert a családon ezzel tud segíteni, mert a szégyenben maradunk, stb. Tehát, hogy ezek alól úgy kicsit felszabadulva, talán jobban kijön az, hogy tényleg van-e egyéni hivatás küldetés, miközben természetesen meg is nehezedett, hiszen a külvilág, a vallástalan világ, az alapvetően, valljuk bőszintén, hogy nem Isten hit alapján tekintő világ, hát nem könnyíti meg egy fiatalnak ezt a hangot meghallani. Úgyhogy vannak előnye és vannak hátránya is a társadalmi változásnak, bizonyára egyik korban sem volt könnyű fölismerni és elfogadni a papi hivatást. Most nekünk a mai kor kihívásaira kell válaszolni, ezért próbálunk a mai világ nyelvén eljutni hozzájuk és segíteni őket.
Ez a következő kérdésem, hogy hogyan lehet őket segíteni, hogyan tud ebben az érseki papnevelő intézet előjárósága és a papnövendékek segíteni, hogy minél több fiatalhoz eljusson. Az a lehetőség, amit ők saját személyes tanúságtételen keresztül meg tudnak mutatni, hogy a Jóisten bárkit meg tud szólítani, és bárkit hív és vár, hogy a papi hivatást válassza.
Először is a meghirdetés fórumai bővültek, tehát a papír alapú vagy plakát alapú hirdetés, a templomban való hirdetés bővült például az online térben való hirdetésnek a lehetőségével, hiszen van egy olyan réteg, aki ezt hamarabb felfedezi, hamarabb észreveszi. Aztán pedig a programokban is történt egyfajta reagálás, hiszen a programokban több elem van az önismeretre, vonatkozóan az önreflexióra, az Isten kapcsolatra, amit talán igen természetesnek vettek, hogy úgy jön be valaki, hogy már van egy kiépült Isten kapcsolata, egy egészséges önképe, és ez nem olyan egyértelmű talán manapság, és ha ebben segítjük őket is, esetleg nem is történik olyan túlzottan sok minden más. Ha már csak ennyi történik, azzal szerintem nagyon nagyot léptünk előre, hiszen aki közelebb kerül az Istenhez, meg önmagához, az közelebb kerül a hang meghallásához is. És ne felejtsük el azt, hogy például a szeminárium kezdeményezésére most már több mint egy éve a katolikus középiskoláink felé is nyitottunk egy új ajtót gyakorlatilag, egy olyan felkínált lehetőség volt, amit kár lett volna nem kihasználni, hiszen érsekatya bizalmából, meg a szülők bizalmából nagy számú diákot tudunk elérni a katolikus oktatás nevelés terén, és akkor született ez a gondolat, hogy kapcsoljuk össze a szemináriumoknak egyébként zárt vagy titokzatos világát, a középiskolásoknak az életvitelével, és szó szerint mi vagyunk azok, akik ilyenkor kiszállunk, tehát ellentétben a hivatásgondozó lelki gyakorlattal, amikor mások jönnek be hozzánk. Itt mi megyünk ki tavasszal és ősszel 2-2 középiskolához, az összes kispap, ugye ez azért egy olyan 18-20 fős közösséget jelent, és a 11. évfolyamot a tanításból kivéve egy 3-4 tanóra erejéig közösen is, csoportbontásban is, játékosan is találkozunk velük. Ezeknek a roadshow-knak nagyon sok pozitív visszajelzése érkezett már, például annakban, hogy olyan sztereotípiák ledőltek, amelyek azt sugalták, hogy pap csak idős lehet, pap csak, nem tudom, szomorú lehet, és akkor találkoznak olyan 19-20 éves fiúkkal, akik 1-2 évvel idősebbek náluk, mint a 11-es évfolyam, vidámok, nevetnek, mosolyognak, esetleg úgy készítettek el egy játékot, hogy prezentáció, PPT, a modern technikának az eszközei, kvízjáték, bármi. Tehát már a diákok azzal mennek haza, hogy milyen jó fejek ezek a kispapok, ezek is ebben a világban születnek, itt élnek, ezeket az eszközöket használják, és milyen szép találkozást adtak nekünk a mai napon. Ezen napon a programokon túl a legtöbb haszon nem is biztos feltétlenül, hogy aznap történik meg, hanem azzal, hogy ő vágyat érez arra, hogy imádkozzon, tehát az Istennel többet foglalkozzon, Isten szemszögéből nézze saját magát, ne a saját szemszögéből. Aztán mondjuk privát úton kapcsolatba lépjen egy-egy kispappal, elkezdjenek írogatni üzeneteket, találkozzanak, és így könnyebben eljön a mi nyílt napjainkra is.
Nyilván a legfontosabb az, hogy ez a fajta személyes tanúságtétel és egy személyes kapcsolat létrejöjjön a papnövendékek és a középiskolás fiatalok között, hiszen, ahogy mondtad is, hogy korban ők a hozzájuk legközelebb állók, hiszen 1-2 év választja el őket egymástól, így a 11. évfolyamot, meg a szeminárium hallgatóit. Erre a fajta személyes kapcsolat kialakításra van lehetőség minden évben augusztusban a hivatástisztázó lelki gyakorlat alkalmával. Ahogy azt említetted korábban, hogy most már azért van egyfajta szűrő, hogy az adott települések lelki pásztorainak a segítségét kéritek abban, hogy próbáljon hozzátok küldeni fiatalokat. Hogyan alakultak ezek a hivatástisztázó lelki gyakorlatok az elmúlt években, és mindig beszélünk arról, hogy kevés a hivatás. Mennyire lehetünk optimisták, hogyha a papi hivatást nézzük? Meg kibővíteném, és nagyon-nagyon összetett ilyen módon a kérdésem, hogy csak a papi hivatást választják, vajon kevesebben, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, vagy egyszerűen annyira megváltozott a társadalom, annyira megváltozott a világ, hogy egy mai 19-20-25 éves fiatal egyszerűen nem találja az útját, és nem mer elköteleződni.
Talán az optimista-pesszimista szót nem is lehet így ráhúzni erre az egész kérdéskörre, hiszen először is a hivatások ügye Isten ügye, az ő kezében van. Arról mi nekünk fogalmunk sincs, hogy mennyit érdemlünk hivatásból például. Mi ezzel az Istennek a szándéka, van-e szándéka vele. De az teljesen természetes és azt gondolom vitán felüli, hogy beleszól a gonosz is, meg beleszól a világ is a maga eltérítő mechanizmusaival. Amit mi tudunk tenni, és amit kell tennünk, az azt hiszem, hogy valóban összekapcsolni az Istennel a fiatalokat. Tehát talán a mai hivatás ébresztés, vagy hivatás gondozásnak egy lépcsőfokot vissza kell lépnie a korábbiakhoz képest, hogy mi nekünk az elsődleges feladatunk imádkozni, megtanítani egy fiatalt. Mert 3 nap alatt nem lehet csodát tenni. Valószínűleg nem az alapján fogja választani a szemináriumot, hogy szép volt egy kanyar épületben, vagy egy tanterem. Ezek egy-egy benyomás, de nem ezek a legdöntőbbek, hanem az, hogy megtanulta megszólítani az Istent, meg megtanulta meghallani az Istent. És ha erre kap egy impulzus tőlünk, hogy így is lehet imádkozni, vagy ez is egy megközelítése az Istennek, hogy az Isten tud szólni ezen keresztül is, egy kicsit tágítva azt a kört, amit ő eddig elképzelt, vagy amivel találkozott, na abban születhet hivatás, mindenfajta hivatás. Hiszen a jó Istenről feltételezzük, hogy ő továbbra is kelt hivatásokat, és üzen ezekkel a hivatásokkal. Valószínűleg a mi vevőkészülékünk az, amelyik nem nincs teljesen ráhangolódva az adóra, és emiatt zavaros a jel. Talán abban tudjuk segíteni őket, hogy ez a hang egy kicsit tisztuljon.
Hogyan épül fel ez a 3 nap?
A 3 napnak a felépítése azt próbáljuk változatossá tenni. Ami azt jelenti, hogy természetesen az elsődlegesség az Isten hangján van, amit főleg az imádságok liturgia közvetít. Tehát elképzelhetetlen, gondolom, bármelyik szeminárium nyílt napja is, vagy hivatásébresztő hétvégéje is, anélkül, hogy ne lenne benne szentmise, szentségimádás, zsolozsma, rózsafüzér, vagy litánia. Tehát, hogy egyfajta tárháza az imádság fajtáknak, vagy csend például, vagy zenemeditáció. De már ebben is én úgy gondolom, hogy ezen belül is, nem tudom, szabad-e ezt a szót használni, hogy kreatív az ember, tehát próbáljuk azt a többféle megközelítést megcélozni, ami kicsit tágabb, mint amivel a falujában, egyházközségében, iskolájában eddig találkozott a fiatal. Néha ez nagyon kevés dologból is megnyilvánul, hogy a fiatalok arra beszámolnak, hogy soha életükben egy imazsám olyan nem ültek még, hogy ők saját szavaikkal nem fogalmaztak meg mondatot az oltári szentség előtt, hogy ők nem kaptak egyéni áldást, hogy egy közbejáró imát nem mondtak idáig fölöttük. Tehát egy-egy ilyen dolog, amit mi itt tapasztalunk, hallunk, tanulunk, éljük, ha ezekből összeválogatunk egy csokorral, az már nagyon sokat tud segíteni. Vagy például a Szentírást így nem olvasták még, ezzel az elmélkedős vagy szemlélődős módszerrel, vagy egy bibliodráma előadást. Ez mind-mind azt segíti, hogy az Isten üzenete megérkezzen hozzánk. Ezek az elsődleges programok. És akkor ezeket természetesen kiegészítik olyanok, amelyel egymást megismerhetik, tehát ezek lehetnek játékok, csapatépítő dolgok, sportversenyek, egy kirándulás, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy az ember nem tud 0-24 órában mindig nagyon komoly dologgal foglalkozni és nagyon összpontosítani, és az sem utolsó, hogy ők közösségé kovácsolódjanak, tehát a korosztály egymást erősítse, hogy nem vagyok egyedül keresztény fiatalként, aki ezen gondolkodik, hiszen ők egymást is tudják támogatni, amikor véget ér ez a program, hogy ők egymással megbeszélik azt, hogy ki hol tart a hivatásfelismerésnek a szintjén. Az is nagyon lényeges szerintem, hogy a programjaink végeztével tartják a kapcsolatot ezek a fiatalok. Elsősorban a kispappal, hiszen ő a legközelebb áll hozzájuk, esetleg előjáróval, tanárral, tehát, hogy évközben is megmernek minket szólítani. Erre egyébként is bátorítjuk őket, hogy az ajtó is nyitva áll, és a kommunikációs eszközök is rendelkezésre állnak, vagy lelki vezetést is igénybe lehet venni a szeminárium jó voltából. Úgyhogy ez így együtt egy olyan szép 3 napot ad. Ebben a nyáriban egyébként mindig benne van a kápolna búcsúja, ami augusztus 15-én a Nagy Boldogasszony ünnepe. Vagy ezzel kezdődik, vagy ezzel végződik, attól függően, hogy alakulnak a napok az egyes években. Idén most az utolsó programunk lesz, ez az a kápolna búcsú. Első nap este még csak Veni Sancte Szentmise szokott lenni, egy kis ismerkedős estel, és akkor utána van 2 olyan egész napunk, amelyben egyben mindig valami külsős programot teszünk, időjárás függően. Ez általában kirándulás szabadtéri szentmisével, annak is olyan hangulata van, hogy na hát azért a természet is egy olyan nyelve az Istennek, ami hát amit nem lehet pótolni máshonnan. És akkor néha kulturális vagy egyházművészeti dolgokat is fölkeressük, ugye Egerben erre nagyon sok lehetőség van, bazilikától érseki palotán át a líceumig, és ezeket is váltogatjuk, hogy a műveltségük, kicsit az egyházmegyei identitásuk, vagy a magyar kereszténységhez való kötődésük is erősödjék. Az önismeretre, vagy Isten kapcsolatra jó dolgokat találtak ki már nálam okosabb emberek korábban. Lehetnek ezek akár tesztek, játékos feladatok, csapatépítő dolgok, amelyekben egyik oldalról, hogy így mondjam, ki is derül, hogy ki hol áll ezen a szinten, de nem az a célja ennek nyilván, hogy valaki megszégyenüljön, hanem az, hogy előrelépjen ezen a területen. Tehát ha az derül ki, hogy ő nem tudja megfogalmazni mondjuk az érzéseit, vagy nem érti azt, hogy egy-egy fogalom alatt mit értenek mások, vagy a világ, vagy a keresztény kultúra, akkor ebben segítjük, támogatjuk, hogy nálunk mondjuk mit jelent az empátia, a szolidaritás, vagy a közösség fogalma, vagy bármi, amit mi a keresztény terminológiában természetesen használunk. Az is nagyon fontos a program kialakításánál, és erre talán pont a kispapok hívták fel össze a figyelmemet, meg a lelki gyakorlaton részvevő fiatalok, hogy mindenképpen hagyjunk időt a programban arra, hogy ők egymással és előjárókkal is tudjanak beszélgetni. Ez mindig benne van a programjainkban, nyilvánvalóan ez nincs így ellenőrizve, hanem ez ahogy az élet alakítja. Annyi irányítottság azért van a spirituális részéről, részemről, hogy aki több éve komolyan már kijelentette, vagy esetleg leírta az elején lévő kis írásbeli beszámolóban, hogy foglalkoztatja a paphivatás, és közel áll az érettségihez, tehát már a döntésben is közel, azokkal külön beszélgetek, hiszen ők azok, akik mondjuk fél éven, egy éven belül kell, hogy egy döntést hozzanak az életükről, azoknak talán a legfontosabb az, hogy ezeket a dolgokat tisztázzuk úgy együtt, vagy Isten elé vigyük együtt.
Még egyszer, tehát az időpont augusztus 12-e és 15-e között várják az Egri érseki papnevelő intézet növendékei és előjárói a fiatalokat. Ne jegyen meg senki, hogy valaki bejön most a szemináriumba egy hivatástisztázó lelki gyakorlatra, és akkor ott gyorsan rábeszélik arra, hogy akkor az papi hivatás az ő útja. Tehát igazából, aki hívő családból, vagy nem feltétlenül hívő családból, de saját maga valahogy közelebb került a Jóistenhez, az ugye bátran jelentkezhet, mert senkit nem fogtok oda láncolni és becsukni az ajtót a háta mögött, hogy akkor 6 év múlva a szentelés után majd távozhatsz innét a papnevelő intézetből.
Természetesen ennek nem is lenne semmi értelme, tehát az emberek a szabadságát, a döntéséhez való jogát azt maximálisan tiszteletben tartjuk, hiszen senkinek nem érdeke, hogy boldogtalan pap vagy boldogtalan családapa legyen valaki, tehát csak akkor válassza, hogy Isten őt erre hívja. Azt javasolnám egy érdeklődőnek, hogy imába vigye bele ezt a vágyát, imádkozza át, vigye a Jóisten elé, nézze meg az Isten szemével, hogy ő hogy tekint erre az ötletre, hogy ő pap lehet. Lépjen oda a plébánossához, beszélje meg vele ezt a dolgot, szólítsa meg, bízom benne. Hiszen egy olyan emberhez lép oda, aki ezt átélte, megharcolta. És sokszor nem is gondoljuk, hogy még egy-egy idősebb pap is milyen öröm számára is, hogy fölidézheti, hogy megnyílhat valaki felé ebben a tekintetben. És mindezeknek az átbeszélésével, támogatásával pedig, ha ez ebben az évben így aktuális, akkor a locitamas76@gmail.com címen, ez a hirdetésben is megtalálható, Facebook oldalunkon, illetve a plébániáknak elküldött hirdetésen keresztül jelentkezhet erre a hivatás gondozó lelki gyakorlatra, ami ebben az évben augusztus 12-én este 6 órakor kezdődik, és augusztus 15-én az ebéddel ér véget. Ez ingyenes, ez a lelki gyakorlat. Aki fölveszi velünk a kapcsolatot, annak a további részleteket e-mailben elküldjük.
Kedves hallgatóink, Lóczi Tamás atyával, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisával beszélgettünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Pap Ildikót hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves gyermekek, ma este Berg Judit, Galléros Fecó naplója című hangjátékának 10. részét halljátok.
Bölcs Demizson azt mondta, hogy kb. Egy hónap múlva indul a következő szállítmány szubterrába. Akkor engem is elvisznek magukkal, de addig muszáj lesz meghúznom magam valahol Malát a falván. A pityókosok elborzadtak az ötlettől. Egy szálló vendég rengeteg plusz munkát ró a család nyakába. Végül Üsti, a nagy, beadta a derekát, és meghívott, hogy töltsem náluk a hátralévő heteket. Természetesen dolgoznom kell a szállásért, ez rendben is volna. Nem várom én senkitől, hogy ingyen fogadjon be. De este 8 után nem vagyok hajlandó. Ha éjjeli őrséget kell állni, a hajón az más. Vagy ha itt tüzet kellene oltani, vagy bármit, aminek értelme van. De hogy azért dolgozzak este, mert nincs jobb ötletem, na ne. Megmondta a nagymamám is, csak az ostoba alakok unatkoznak. Na, nekem sem szokásom. Szerencsére hamar összebarátkoztam Üsti fiacskájával, a kis Üstivel. Ő valahogy más, mint a pityókosok. El lehet beszélgetni vele mindenről. Érdekli, mi van a falu határán túl, és szájtátva hallgatja a történeteimet. Megígértem neki szeszett pár gyerkőcöt a faluból, számháborúzunk is majd valamelyik nap. Vár tartok tőle, hogy a falu lakói rossz szemmel fogják nézni, hogy elvonom a gyerekeket a munkától. Mert itt még a gyerekek is álló nap segítenek a szüleiknek. Nincsenek is játékaik. Egy rendes pityókos nem költi eféle haszontalan dolgokra a pénzét és idejét. Nem csoda, hogy mire a gyerekek felnőnek, unalmas, megkeseredett alakok válnak belőlük is. De a kis Üsti igazán jó fazon. Sajnálom is szegényt. A többiek gyakran csúfolják haszontalannak, munkakerülőnek, csak azért, mert néha szeret elgondolkozni, vagy egy kicsit gyönyörködni a tájban. Máskor viszont csuda ötletei vannak. A szigetet átszelő kis patakra épített például egy vízimalmot. Eleinte csak élvezte, hogy forgatja a víz a lapátkereket, de aztán rájött, hogy a lapát meg is tudna valamit hajtani. Például egy másik kereket, ami két nagy kerek követ mozgat egymáson. Azóta két Üsti, Malát a falva Molnára is. A falu lakói gyakran hozzák a búzát és a rost a kis malomba őrölni. Jaj, de nagy szerencse, hogy ma délben lepihentem kicsit a délelőtti kapálás után. Nagy Üsti ugyan rosszallóan csóválta a fejét, de én akkor is tartottam egy fél óra szünetet. Leültem az árnyékba és a völgyet bámultam. Megláttam, hogy kis Üsti a közeli kadarpince mellett tesz-vesz. Úgy tűnt, nincs különösebb dolga, csak matat a szőlőben, hogy mindenki békén hagyja. Aztán, amikor senki se látta, elővette egy kis labdát és rugdosni kezdte. De a második rugás olyan szerencsétlen irányt vett, hogy a labda begurult a kadarék pincéjének résnyire nyitott ajtaján. Nyilván lepattogott a pince mélyébe. Kis Üsti nem sokat teketóriázott, besúrant a résen, és gyorsan a labdája után szaladt. Engem akkor hirtelen elfogott egy baljós érzés. Mintha kadargazda azt mondta volna minap, hogy éppen most fornál a hordókban a bor. Márpedig olyankor nehéz gázok ülik meg a pince alját. A borászok mindig gyertyát gyújtanak, ha lemennek a hordók közé. Mert ha a gázok nagyon ellepik a pincét, elalszik tőlük a láng. És ha a lángot megfojtják a gázok, menekülni kell. Mert akkor azt is megfojtják, aki belélegzi a mérgezett levegőt. Csak nehogy! Nem tétováztam tovább. Felpattantam, és úgy futottam a pincéhez, ahogy a lábam bírta. Kitártam az ajtót, és lekiáltottam a mélybe. Nem jött válasz. Gyertya nem volt a kezem ügyében, előkaptam a derengőmet. Nagy levegőt vettem, és a lélegzetem visszatartva haladtam tovább. A pincesor végén, a nagy hordók mellett sötét kis kupacot láttam. kisüsti hevert a földön. Valószínűleg a hordó mögé gurult a labdája, és ahogy lehajolt, belélegezte a mérgező gázt. Gyorsan felkaptam az ájult kisüstit, és már futottam is kifelé. De már képtelen voltam tovább bírni lélegzetvétel nélkül. Akaratom ellenére nagyot szippantottam a benti levegőből. Rögtön elbódultam. Magamhoz szorítottam a kölyköt, és minden erőmmel igyekeztem feljutni a lépcsőn. Annyira szédültem, hogy az a tizenvalahány lépcsőfok szinte végtelennek tűnt. Éppen csak sikerült valahogy felkecmeregni a szabadba. Éreztem, hogy én is menten elájulok. Mire fölértem, már ott volt Nagyüsti, Bölcs Demizson és még néhány pityókos. Ők látták, amikor lerohantam a pincébe, és most utánam jöttek, hogy megnézzék, mit művelek. Szerencsére. Bölcs Demizson előhozott ott egy újabb gyógynövényt, azt feldarabolta, és kisüsti nyelve alá helyezte.
Magához fog térni, de lehet, hogy holnapig is eltart, mire kitisztul belőle a sok méreganyag.
Remélem, nem szívott halálos adagot a gázból. Kisüstit óvatosan hazaszállították az otthonába. Nyitott ablak mellett lefektették, Nagyüsti mellé kuporodott, és reménykedve leste minden lélegzetvételét. Reggel aztán Kisüsti tényleg magához tért. Úgy nyitotta ki a szemét, mintha előző nap mi se történt volna. Piros orrocskája felragyogott, amikor az apja örömében magához ölelte és össze-vissza puszilgatta. Ha eddig nem találtad volna ki, hát elmondom. A pityókosok nem szokták túlzásba vinni az ölelgetést és szeretgetést. A családtagok ugyan kedvelik egymást, nem vitás, de én még senkit se láttam kézen fogva sétálni, vagy karjába szorítani, megölelni valaki mást. Még a gyerekeket sem szokták látványosan szeretgetni. Micsoda fölösleges időrabló dolog ez, gondolják magukban valószínűleg. De Nagyüsti most ölébe kapta a fiacskáját, és úgy babusgatta, ahogy a mamám szokott engem kölyök koromban. Nem csodálom, hogy a kisfiúnak ragyogott tőle az orra. Kisüsti gyenge még, de teljesen jól érzi magát. Délelőtt Nagyüsti kiment dolgozni, én pedig bent maradtam a kicsivel. Meséltem neki Doppler Tóniról és a ripacsokról. Megmutattam neki a derengőmet. Kisüsti valahonnan előszedett egy régi térképet. Nem is értem, hogy kerül eféle haszontalan tárgy egy pityókos otthonába. És kérte, hogy mutassam meg, merre jártam eddig életem során. Mindent tudni akart a hajóról, a kapitányról, a legénységről. Gondoltam, mesélek neki pár vicces történetet Negróról, aki állandóan mindenkit csak hajszol és szíd. Kisüsti nem nevetett. Elgondolkozva hallgatott.
Negró biztos nagyon elégedett lenne, ha pityókosok dolgoznának a hajón.
Ha, meghiszem azt. A végén még ő könyörögne, hogy pihenjenek néha egy kicsit.
Ugyan nem maradsz már sokáig Malátta falván?
Nem. Amikor átmegy a hajó szubterrába, én is vele tartok.
Nem vinnél magaddal?
De hát neked itt van az otthonod. Itt él az apukád, a rokonaid, az egész néped. Ide tartozol, nem jöhetsz csak úgy el.
Gondolod, bárkinek is hiányoznék? Csak a terhükre vagyok. A papa is mindig szégyenkezik miattam. Tudom, lustának, mi hasznának tartanak? Talán az is vagyok. De egy ilyen vitorláson jól érezném magam. Tudok én dolgozni, szoktam is sokat. Csak épp nem annyit, mint a többiek. Negró biztos nem szidna többet, mint azt a másik kölyköt. Hogy is hívják?
Balikó.
Beállnék mellé hajósinasnak.
Hajd, kisüsti, hiszen én magam se tudom, merre vezet az utam. Egérországba szeretnék valahogy eljutni.
Dehogy akarsz te Egérországba menni? Vissza akarsz kerülni a szél királynőre? Hiszen te oda tartozol. Neked, a szél királynő az otthonod.
Olyan határozottan mondta ezt, hogy hirtelennyében nem is tiltakoztam. Ha jobban meggondolom, tán igaza van. Mi dolgom nekem Egérországban? A szüleimet kiskölyökként elvesztettem. A nagyszüleim sem élnek már. A testvéreim szétszílettek a világban. Ha volna családom, feleségem, gyerekeim, az persze más lenne, de így. Csak lődörögnék a kikötőben, és egész nap azt lesném, mikor fut be a szél királynő. Este, amikor Nagyüsti hazajött a gyümölcsösből, első útja a fiához vezetett. Leült az ágya mellé, és ott is maradt, amíg a gyerek el nem aludt. Ilyet se láttam, amióta náluk lakom. Aztán odajött hozzám.
Gallíros fecó, megmentetted a fiam életét. Nagy hálával tartozom neked. Kívánhatsz tőlem bármit, ha tudom, teljesítem. Tekintélyes vagyonom van, rengeteg aranyam, pénzem. Mondd, mit adjak neked?
Tisztelj meg azzal, hogy megkínálsz egy pohár borral vagy pálinkával. Kocincsunk a fiad egészségére. Aztán ülj le velem, és amíg elfogy a bor, beszélgessünk. Ezt kérem tőled. Nagyüsti elcsodálkozott. Egészen másra számított. De aztán biccentett, sarkon fordult, és lesietett a pincébe. Kisvártatva egy kancsó borral és két kupica mangó pálinkával tért vissza. A kredencből szárított fügét és aszalt gyümölcsöt tett az asztalra. Leültünk és kocintottunk kisüstire. Nagyüsti zavarban volt. Nem tudta, mit mondjon. Látszott rajta, hogy nem tudja, hogy kell beszélgetni. És nem is igazán érti, mire jó ez az egész. Hát gondoltam, mesélek neki én. Elmondtam, hogy teltek napjaim a lakatlan szigeten. Kérdeztem, tud-e valamit sáfrányról. Végre felcsillant a szeme. Kiderült, hogy sáfrány szerencsésen átért Maláta falvára, és szólt is a pityókosoknak. De nem azt mondta, amit tanítottam neki, hogy fecó, a hajó törött, a szigeten vár, segíts! Hanem azt ordibálta mindenfelé, hogy elfogyott a csicsilicsi! Ez tulajdonképpen nagyon okos ötlet volt, mert a pityókusokat valószínűleg egyáltalán nem érdekelte volna egy hajótörött sorsa, amíg otthon a ház körül annyi a munka. A hír viszont, hogy elfogyott a csicsilicsi, mindjárt arra késztette őket, hogy átvitorlázzanak hozzám a kis szigetre. Hiába, mindig is tudtam, hogy okos madár ez a sáfrány. Kár, hogy innen is továbbállt. Nagyüstivel nagyon jól elbeszélgettünk. A pálinka és a bor kicsit ellazította. Nem feszengett már a széken. A végén egész jól megerett a nyelve. Elmesélte, milyen magányos, amióta kisüsti édesanyját elvesztették. Ő is olyan volt, mint a fia. Álmodozó, mindig másfelé jártak a gondolatai. Muskotály volt a neve. Esténként, egy átdolgozott nap után szeretett kiülni a csillagos ég alá dúdolgatni. Aztán egy napon hatalmas vihar kerekedett. A család kint volt a gyümölcsösben. Nagyüsti aggódva rohant egyik fától a másikig, szerette volna megvédeni a termést a közelgő jégveréstől. Muskotály könyörgött neki, hogy hagyják a sorsukra a fákat, inkább ők maguk húzódjanak menedékbe. De Nagyüsti csak nem akart elindulni. Mikor végre rászánta magát, túl késő volt már. Kitört a vihar, tombolt a szél, szakadt a jég, csapkodtak a villámok. Muskotály ilyettében futásnak eredt, de megbotlott és elesett. Olyan szerencsétlenül ütötte meg magát, hogy fel sem kelt soha többet. Nagyüsti azóta is magát okolja a felesége haláláért.
Kedves gyermekek, Berg Judit, Galléros Fecó naplója című hangjátékának 10. részét hallottátok. Jó éjszakát, aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket az egyházi renddel kapcsolatban, de engedjék meg a kedves rádió hallgatók, hogy egy kicsit megszakítjuk azt a logikai sort, amelyet elkezdtünk az elmúlt alkalmakkor, hiszen a múlt alkalommal az Ószövetséget, az ókori világot próbáltuk megnézni a hivatásokkal, a papsággal kapcsolatban. A megszakításnak az oka pedig az, hogy most volt a tegnap előtti napon a hivatások vasárnapja, jó pásztor vasárnapja. Szokásoknak megfelelően Szentatyánk Ferenc pápa üzenetet küldött a hivatásokkal kapcsolatban. Ezt az üzenetet szeretném csak vázlatosan a kedves rádióhallgatók szívébe vésni. A Szentatya sokféle hivatásról beszél a hivatások világnapján. Az édesapai, édesanyai hivatásról, a szerzetesi hivatásról, a papi hivatásról. A Szentatya már az üzenete elején azt az üzenetet fogalmazza meg, hogy a papság a reménynek az üzenetét hordozza. Később ez kiterjeszti az összes hivatásra, mert azt mondja, hogy a keresztény ember zarándok. Útra kelünk, felfedezzük Isten szeretetét, és egyúttal felfedezzük önmagunkat is egy belső utazáson keresztül. Meghívást kapunk arra, hogy Istent és egymást szeressük, s így földi útunk vége soha nem az értelmetlen erőfeszítés vagy a céltalan vándorlás, ellenkezőleg a hívásra válaszolva minden nap megpróbáljuk megtenni a lehetséges lépéseket egy új világ felé, amely majd békében, igazságosságban és szeretetben tölt el, ebben élünk. Vagyis, hangsúlyozza a Szentatya, a remény zarándokai vagyunk, mert egy jobb jövő felé törekszünk. S végső soron ez minden hivatás célja, hangsúlyozza a Szentatya, immár több egyszer, a remény emberévé válni. A karizmák és a szolgálatok sokféleségében mindannyian arra vagyunk hivatva, hogy testet és szívet adjunk az evangéliumi reménynek egy olyan világban, amelyet korszakos kihívások jellemeznek, a darabokban zajló harmadik világháború fenyegető kiteljesedése, a jobb jövő reményében hazájukat elhagyó migránsok sokasága, a szegények számának folyamatos növekedése, bolygónk épségének visszafordíthatatlan pusztulása. És akkor még ott van, hangsúlyozza a Szentatya, a mindennapi élet nehézségei, melyek azzal a veszéllyel járnak, hogy rezignálták és kis hitűvé tesznek bennünket. Fontos tehát, hogy a keresztények reménnyel tekintsenek a jövőbe. Dolgozhassunk gyümölcsözően Isten országának, a szeretet, az igazságosság és a béke országának szolgálatában. És ekkor a reményről próbál a Szentatya egy kicsit bővebb teológiai hátteret föltüntetni. Majd pedig levonja a tanúságot a remény zarándokainak és a béke építőinek lenni. Azt jelenti tehát, hogy létezésünket Krisztus föltámadásának sziklájára építjük, annak tudatában, hogy egyetlen erőfeszítésünk sem hiába való, az általunk vállalt és megélt hivatásban. A Szentatya hangsúlyozza a fiataloknak említett felszólítását, keljetek föl, ébredjünk föl álmunkból, lépjünk ki a közönyből, nyissuk ki azt a börtönt, amelybe magunk zárkóztunk bele, hogy mindannyian felfedezhessük hivatásunkat az egyházban és a világban, és mindannyian a remény zarándokaivá és a béke építőivé váljunk. Szeressük szenvedélyesen azt az életet, amely ránk vár, a környezetünkről és a környezetünkben élőkről való szerető gondoskodás is egyre nagyobb súlyt kapjon életünkben. És a Szentatya hangsúlyozza, legyen erőnk, bátorságunk, kockázatot vállalni a jövő reményével. A Szentatya gondolatai után, amelyet ő a boldogságos Szűz Mária Erzsébetnél tett látogatásával zárja, ahová ő örömhírt vitt, és azt mondja, hogy mi is legyünk az örömhír vivői, és új életet fakasztani tudó emberek, embertársaink között. Csak egy rövid gondolatot említsek meg azért a papi hivatásról, amelyről a tegnapi előtti szentmisén próbáltam gondolkodni, miért van szükség papi hivatásokra. Azért, mert az Úr megszentelő tevékenysége a papságon keresztül árad ki a világra. A szentségek, amelyekről mostanában elmélkedünk, Jézusunk útmutatása parancsa szerint a papsághoz kötődnek. Nincsen eukarisztia papság nélkül. Nincsen egyház eukarisztia nélkül. És minden szentséget ide sorolhatunk, szükséges, hogy a Krisztus által megbízott püspök, pap és diákonus szolgálja a megszentelődés művét. Ezért arra kérem a kedves rádió hallgatókat, hogy az egyházmegyénkben szokásos imánál többet odahaza, mindennapi imáinkban is kérjük az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába. És kérem az édesanyákat, nagymamákat, hogy merjenek imádkozni azért, hogy Isten családjukból is hívjon papi hivatásukat. És ezek után már csak rövid időre, de visszatérve az Ószövetségre a biblikus teológiai szótár alapján. A biblikus teológiai szótár arról beszél, hogy Mózes maga is levita, és általa az Isten az ő törzsét, testvérét, lévit és leszármazottjait választja ki arra, hogy kultikus ténykedéseket hajtson végre. Tulajdonképpen ezt a törzset tehát maga az Isten választotta ki és szentelte föl, hogy neki szolgáljon. Mózes áldása, hangsúlyozza a biblikus teológiai szótár, amely nagyon különbözött Jákobétól, a papok sajátságos feladatára utal. Bár az is igaz, hangsúlyozza a szótár, hogy ez a szöveg talán egy kicsit későbbi helyzetet tükröz. De a leviták igazi papok, idézi a biblikus teológiai szótár a Bírák könyvének 17. fejezetének 7. versétől. A levita papság mellett azonban jó ideig folytatódik még a családi papság gyakorlata is, erről a múlt alkalommal szóltunk. Kedves rádió hallgatók, innen fogjuk folytatni az elkövetkezendő alkalommal elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.